Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük el, 66. Zsoltárunk első versét. Helyünket elfoglalva a 168. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el, 168. dicséretünk mind a négy versét. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most a Heidelbergi K.T. 38. úrnapja tanítását.
Százharmadik kérdés. Mit parancsol meg Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy templomi istentisztelet, vagy másképpen a lelkipásztori szolgálat és az iskolák fennmaradjanak. És hogy én, különösen ünnepnapokon szorgalmasan eljárjak Isten gyülekezetébe, hogy Isten igéjét hallgassam, a sákramentumokkal éljek, az Úristent nyilvánosan is segítségül hívjam, és keresztjéni módon alamizsnálkodjam a szegények javára. Másodszor azt, hogy életemnek minden idejében felhagyjak gonosz cselekedetekkel, hogy én bennem is engedjem Istent az ő lelke által munkálkodni, és eképpen már a földi életemben elkezdjem az örökké tartó szabbatot.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, hogy szól hozzánk. A Galata levél 3. részéből a 19. verstől a fejezet végéig fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Mi tehát a törvény? A bűn miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltsétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, az ígéret szerint örökösök. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálatelt szívvel köszönjük meg végtelen jóságodat és kegyelmedet, amellyel napról napra gondot viselsz rólunk. Hálodással köszönjük meg, hogy megtartottál, és hihetjük, hogy a te gondviselő kegyelmedből élünk, és gondviselő kegyelmed fog majd elkísérni a következő napokban is. Könyörgünk hozzád gyülekezetünk azon tagjaiért, akik most kiránduláson vannak. Kérjük, hogy őrizd meg őket, és add, hogy épségben hazaérkezhessenek. Köszönjük, Urunk, a te igédet. Azokat az igéket, amelyek a Krisztusra nevelő mesterünk. Köszönjük, hogy szólsz, és ezáltal a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket Krisztus felé akarod fordítani. Bűnbánattal valljuk meg, hogy oly sokszor vétkeztünk, éppen abban, hogy nem Krisztus felé fordultunk. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor vétkeztünk szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. Mert nem ő volt az első, nem őrá figyeltünk, hanem a magunk elgondolását és akaratát követtük. Kérünk szépen, bocsáss meg a mi bűneinket, és teremts bennünk tiszta szívet. Küldd el, kérünk szépen, a te szent lelkedet, és add, hogy most itt az Isten tiszteleten egyedül téged lássunk. Te légy itt a középpontban, és segíts arra, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk. És minden, ami itt történik, a te szent lelked erejéből és a te dicsőségedet szolgálja. Amen. Helyünket elfoglalva a 173. dicséretet énekeljük el, az ének alatt pedig a gyerekek menjenek ki a gyerekisten tiszteletre. 173. dicséretet énekeljük el. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a napi igéből, Máté evangélium a 23. részéből, az első 6 versből, majd első 7 versből, majd a 11. és 12. versből. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek, tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik ima szíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk boltjait. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, általában vasárnaponként a napi igéről szoktam prédikálni. Mit jelent a Mózes székébe ültek? A mi templomunkban is van Mózes széke. De mit jelent ez a kifejezés, hogy Mózes széke? Tulajdonképpen Jézus korában a templomban nem volt ilyen ülőhely. Templomban nem is lehetett. Viszont a zsinagógákban volt elkészítve olyan magasított ülőhely, ahol a rabbik úgy ülhettek, mintha állnának. Olyan magasan volt a fejük, mint a többi emberé. És innen tartották az Isten tiszteletet. Aztán később, ugye a 3.-4. századra már kiveszett a zsinagógai gyakorlatból, hogy ezt Mózes széknek nevezték volna. Évszázadokig tulajdonképpen ezt a kifejezést nem használták. A templomba felállított padokat, ahova a lelkészek ültek, általában pap padnak nevezték. Volt, amikor úgy készítették el, hogy baldahin volt rajta, volt, amikor pedig úgy, hogy egyszerű háttámlásza volt. Aztán az 1930-as években Csikes Sándornak volt az a gondolata, hogy a pap pad helyett használjuk a bibliai kifejezést, a Mózes széket. Tehát innen a mi kifejezésünk, hogy Mózes széke. Jézus korában is Mózes székének nevezték, odaültek a Bibliát magyarázók, farizeusok vagy írástudók, és magyarázták, hirdették Istennek az igéit. Egy különös múltidővel találkozunk itt. Azt mondja az ige, hogy a farizeusok és az írástudók Mózes székébe ültek. Mit jelent ez, hogy ültek? Valahogy úgy nem kapcsolódik az egész igéhez, amelyik jelen időben van megfogalmazva. Bizonyára arra vonatkozik ez, hogy hajdan, amikor ők Mózes székébe ültek, akkor a törvény Pál apostol szavai szerint Krisztusra nevelő mester volt. Az lett volna a hivatása a rabbik prédikációjának, hogy Krisztushoz vezessék az embereket. De ezt elmulasztották. Szembefordultak Jézus Krisztussal. Nem töltötték be a hivatásukat. Éppen ezért elvetette őket Isten. És most már a prédikációjuk nem is volt Krisztusra vezérlő mester. És éppen ezért már akkor, jelen időben nem volt érvényes rájuk, hogy amit mondanak, azt tartsátok meg. Ugyanis ők még mindig a törvényvallást hirdették. Jézus pedig éppen azért kellett, hogy meghaljon a kereszten, mert ezzel a törvényvallással fordult szembe. Gondoljunk arra, amikor a názáreti zsinagógában prédikált Jézus. A kegyelem igéit hirdette. És megfogták Jézust, kitaszigálták a zsinagógából, elüldözték egy szikláig, egy szakadékig, és onnan akarták lelöpni. Mert annyira nem bírták hallani a kegyelem igéit. Jézus pedig isteni erejénél fogva átment ezen a sokasságon. Vagy gondoljunk arra az esetre, amikor egy zsinagógában egy sorvadt kezű embert látott. Kihívta, és megkérdezte, hogy szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni. És annyira elfogta a harag a farizeusokat, amikor látták, hogy Jézus meggyógyította ezt az embert, hogy kimentek és elhatározták, hogy megölik Jézust. Folyamatosan a nyomában jártak, és csapdát igyekeztek állítani, hogy elveszítsék. Gondoljunk csak a nemrég olvasott adópénz példájára. Annak a bevezetésében is azt találhatjuk, hogy csapdát akartak állítani Jézusnak, hogy szóval fogják meg őt. Vádolták, hogy nem tartja meg az ősök hagyományát, amikor étkezés előtt nem mosta meg a kezét. Amikor pedig Lázárt föltámasztotta, akkor elhatározták a farizeusok, hogy most már végleg el kell Jézust pusztítani. Összehívták a nagy tanácsot, és eldöntötték, hogy jobb, ha Jézust megölik, mert akkor egy ember hal meg a népért, és nem kell, hogy az egész nép meghaljon. Jézus átértelmezte az Ószövetség törvényét, mindazt, ami abban a házassági elvárásról és az adakozásról szólt, a szombatnapi munkáról. És mindezek miatt Jézust meg akarták ölni a farizeusok és az írástudók. Gondoljunk arra, hogy bement a vámszedőkhöz, együtt evett velük. Akkor azt mondták rá a farizeusok, hogy részeges, nagyétkű és a bűnösök barátja, tehát nem méltó arra, hogy odafigyeljenek rá. És végül Jézust hamis vád alapján és törvénytelen eljárás keretében keresztre adták. És Isten ezt a legnagyobb rosszat, ezt az emberi gonoszságot, Jézus golgotai kereszthalálát éppen a legnagyobb jóra, ami megváltásunkra és üdvösségünkre használta fel. Régen igaz volt, hogy a törvény az Krisztusra nevelő mester, és akik a törvényt hallják, azok ennek az alapján Krisztushoz tudnak eljutni. Tehát oda kellett figyelni azoknak a tanítására, akik a törvényt magyarázták. De Jézus korában a farizeusok már éppen ellenkezőleg Krisztus ellen magyarázták a törvényt, és mindent meg akartak tenni, hogy Jézust halálra adják, a szavát érvénytelenítsék, a tanítását megerőtlenítsék. Tehát rájuk már nem igaz az igének az a szava, hogy amit mondanak, azt tegyétek meg, csak azzal van baj, ahogy élnek. Mert azzal is baj volt, amit mondtak, hiszen Krisztus ellen beszéltek. Akkor mire vonatkozik Jézusnak az a szava, amit így mond textusunk, hogy amit mondanak, azt tegyétek meg. Mózes székébe ültek, tehát amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek. Jézus a maga isteni hatalmánál fogva tudta, hogy a keresztény gyülekezetben is ott lesz a farizeizmus lelkülete. És az ő gyülekezetében is ott lesznek azok az emberek, akik olyanok, mint a farizeusok. És rájuk jellemző, hogy a szavaik, Krisztus igéje, a kegyelem beszéde, de a cselekedeteik egészen mások. Rájuk igaz, hogy amit mondanak, azt tartsátok meg, és úgy cselekedjetek. de ahogy ők élnek, úgy ne éljetek. Gondoljunk arra, hogyha egy történelem tanár részeges, egyenesen alkoholista, parázva, mindig menyecskézik, akkor az, amit ő tanít 1848-ról, az még igaz. És ha a diák megbotránkozik a tanárnak a viselkedésén, és nem tanulja meg mindazt, amit tudni kell 1848-ról, akkor nem fogják fölvenni az egyetemre. Tehát attól, hogy valaki helytelenül él, ha Krisztus igéjével összhangzatban magyarázza a Bibliát, akkor az érvényes. Azt meg kell fogadni, azt nagyon komolyan kell venni. De az életét nem szabad követni. Miért kell nekünk megtartani, ami méltó és méltatlan igehirdetők szava által elhangzik? Mert ezen keresztül tartja meg Isten az életünket. Nem tudom, hogy vannak-e itt a gyülekezetben olyan személyek, akik pedagógiát tanultak, vagy pszichológiát tanultak. Akkor egészen biztos, hogy a kezükbe került egy szakkönyv, amit az egyik szerzőről nemes egyszerűséggel csak Atkinsonnak szoktak nevezni. Ez egy amerikai pszichológiai szakkönyv, minden nyelvre lefordítják, és általában az illető országnak a leghíresebb lelki gondozó szakembereit beleveszik ebbe a könyvbe. Mondjuk a magyar kiadásban a pszichológia történet nagyjai közé nagyon sok magyart fel is kellett, hogy vegyenek, hiszen ebben meghatározók voltak. És ezek a pszichológusok, akik a kezdetektől fogva szembeálltak a kereszténységgel, azt fogalmazzák meg, hogy észrevették, hogy akik gyakorolják a hitüket, azok hosszabban élnek, egészségesebben élnek, boldogabbak, és bizonyos halálokokkal szemben ellenállóbbak. Mondom, ezt korábban is tudták. De a legújabb kiadásban azt írják, hogy kiderült, hogy ennek nem csak az az oka, hogy a keresztényeknek megparancsolják a lelkipásztoraik, hogy ne igyanak, ne dohányozzanak, ne kábítót szerezzenek, ne paráználkodjanak, hanem valami más lelki oka is van. Nem tudják még. Így mondják, hogy nem csak erkölcsi okok miatt élnek hosszabban, egészségesebben, boldogabban és bizonyos halálokokkal szemben ellenállóbbak, hanem valami lelki ok miatt is. Egy másik kutatásból hagy idézzek, amelyikben azt mondják, hogy a szakemberek két csoportot hoznak létre. Az egyik az, akik vallásosak, a másik az, akik nem vallásosak. És mindig állítanak egy harmadik csoportot is, akik vallásosak a maguk módján. És azt figyelték meg, hogy akik vallásosak a maguk módján, azoknak az adatai a vallásosokéra hasonlít, tehát a hitüket gyakorlókéra hasonlít, vagy azokra, akik nem vallásosak. Mit gondolunk, hogy melyikre? Azt mondják a szakemberek, hogy nem csak hasonlít, hanem teljesen megegyezik a nem vallásosokéval. Tehát, ha valaki a hitét nem gyakorolja, nem jön el a templomba, nem olvassa a Bibliát, akkor a számára a hit nem válik megtartó erővé. nem segíti arra, hogy boldogabb legyen az élete. Ezért szükséges, hogy eljöjjünk a templomba, hallgassuk Isten igéjét. Akár farizeus módon, akár Krisztusnak tetsző módon hirdetik. Mert ezáltal tartja meg Krisztus az ő népét. Sajnos szomorú hírem van azok számára, akik meg vannak győződve arról, hogy az is jó, hogyha otthon ülünk, és a tévén keresztül megnézzük az Isten tiszteletet. Persze, ha valaki beteg, nem tud más tenni. De az, ha valaki otthon nézi meg az Isten tiszteletet, nem jelenti a hitnek a gyakorlását. Nem merít erőt a hitéből. Ha erőt merítene belőle, volna ereje ahhoz, hogy vasárnaponként eljöjjön a templomba. Tudna időt szakítani rá. Nem merít erőt a hitéből. És éppen ezért nem fogja megtapasztalni azt, hogy a hite által boldogabban él, egészségesebben él, békességesebben él, és bizonyos halál okokkal szemben ellenállóbb. Azt mondja Jézus itt az igében, hogy a Mózes székébe ültek, mármint a farizeusok és az írástudók, amit tehát mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Hát itt egy nagy kérdés. Hogyha valaki ilyen farizeus lelkű, képmutató, egész más az élete, mint a beszéde, akkor érvényes lehet mindaz, amit prédikál? Egy parázda ember, aki nem is akármilyen bűnt követett el. A hatalom legfelsőbb csúcsáig jutott be. Egy ilyen embernek hitelesek lehetnek az imádságai? És komolyan lehet venni, hogy egy ilyen ember imádkozott? Vagy húzzuk ki Dávidnak a zsoltárait a Bibliánkból? És mondjuk azt, hogy Dávid, mert parázda volt és ölt, ezért nem méltó arra, hogy a zsoltárait imádkozzuk a Bibliából? Amit mondanak, azt tartsátok meg, de úgy, mint Dávid élt, ne éljetek. Legalábbis abban a bűnben nem. Vagy gondoljunk Jónásra, akinek Isten azt mondta, hogy menjen el és hirdesse, hogy Ninive el fog pusztulni. És a niniveiek megtértek, hitre jutottak. De ez a Jónás nem gondolkozott Krisztus szerint, Isten szerint, hanem alig várta, hogy elpusztuljon Ninive. Ilyen kell, hogy legyen egy proféta? Dehogy kell, hogy ilyen legyen. Isten szerint gondolkozott Jónás? Dehogy gondolkozott. De amit mondott, az hiteles volt? Az hiteles volt. Érdemes volt a niniveieknek Jónásra hallgatni? Életmentő volt. Amit mondanak, azt tartsátok meg. De úgy ne éljetek, mint Jónás. De hogy akarok én olyan ember lenni, mint Jónás, aki 40 napig vagy 40 évig azt hirdeti, hogy meneküljön meg Ninive. Aztán, amikor befejezte a szolgálatát, akkor alig várja, hogy mindaz elpusztuljon. De hogy akarok ilyen nyugdíjas öreg lelkész lenni? Nem volt hiteles ez a Jónás. De amit mondott, az érvényes volt. Mindenkor keresztény gyülekezetében vannak olyan emberek, akikre mind az öt bűn igaz, amit itt Jézus felsorolt. Így mondja az igénkben szó szerint. Nehéz terheket raknak az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem mozdítják. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk boltjait. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. És állandóan arra törekszenek, hogy ők legyenek a nagyobbak az emberek előtt. A vallásosságuk abból áll, hogy mindig nagy terheket raknak az emberek vállára. A hajdani bibliai nyelvben volt egy olyan kifejezés, hogy a törvény az azt jelenti, hogy terhet rakunk az emberek vállára. És azt mondja Jézus, hogy ilyen nehéz terheket raknak, olyan törvényértelmezést, amit nem lehet elhordozni. Ők el tudták hordozni, mert volt olyan anyagi lehetőségük, hogy fogadtak olyan szolgákat, akik elvégezték azokat a munkákat, amiket hirdettek, hogy nem szabad, hogy az ember elvégezzen szombaton. Olyan terheket raktak az emberek vállára, ami elhordozhatatlan volt. Ők maguk az ujjukat sem mozdították. Feltűnési viszketegségben szenvednek. Látunk nagyon sok olyan gyülekezet vezetőt, aki feltűnési viszketegségben szenved. És mindent azért csinál, hogy lássák őt az emberek. Egyszer egy lelkész értekezleten egy idősebb kollega azt mondta a fiataloknak, hogy ne sokat foglalkozzanak azzal, hogy az interneten mennyi a nézettségük, és hogy nézik a prédikációjukat Amerikában is, meg Ausztriában is. A saját gyülekezetükkel foglalkozzanak. Nem kell ez az állandó feltűnési viszketegség. Nem kell, hogy rólunk beszéljenek, és velünk foglalkozzanak. Szeretik a főhelyeket. És szeretik azt, hogyha köszöntgetik őket. És magukat nagyobbnak gondolják, mint a többiek. Kik ezek a farizeusok a gyülekezetünkben? Kik ezek a képmutatók, akiknek a szavát érdemes meghallgatni? De az életüket nem szabad, hogy kövessük. Kik ezek itt a csillaghegyi gyülekezetben, meg a magyarországi református egyházban? Nagyon vallásosnak tűnnek, nagyon hitelesnek tűnnek, de a szavaik, de az életük nem. Kedves testvérek, mi magunk vagyunk azok. Mi magunk vagyunk azok, akikre az az érvényes, hogy nehéz terheket tesznek a másikra, hogy feltűnési viszketegségben vannak, hogy szeretik a főhelyeket, és igyekeznek arra, hogy ők mindenütt elől legyenek, fontoskodjanak. Igen, mi vagyunk ezek az emberek. Mond itt Jézus két olyan hasonlatot, amit abban a korban értett mindenki, ma már nem. Mit jelentenek ezek az imaszíjak? Kezükre rakták, meg a homlokukra rakták, ezen volt egy kis tokocskába néhány kis tekercs, amin bibliai igék voltak rajta, de egészen pici volt ez. És ezt fölcsatolták a homlokukra, imaszíjnak nevezték ezt, egy hívő embernek az Ószövetség tanítása szerint így illett járnia, így illett bemenni a zsinagógára. Most ezeket az imaszíjakat megszélesítették, hogy lássák az emberek, hogy ők megtartják az atyák előírását, és hogy ők nagyon vallásos emberek, és szinte példát akartak adni a többieknek arra, hogy ők is tartsák meg a Biblia tanítását. Az Ószövetségben pedig az volt a másik előírás, hogy a ruhának a széleire kellett varni bojtokat. Ima bojtnak nevezték ezt, és ezek a bojtok arra figyelmeztették az embereket, hogy el ne felejtkezzenek az imádságról. És ezeket a bojtokat nyilván az idő előre haladtával egy kicsit megrövidítették, hogy ne legyen olyan meghatározó, de voltak olyan emberek, akik ezt megnagyobbították, hogy még inkább lássák a többiek, hogy ők imádkozó emberek, az ő számukra mindez fontos. Ott van a veszély mindnyájunk szívében, hogy képmutató farizeussá váljon a vallásosságunk. Szeretjük a főhelyeket, nem? Szeretjük a főhelyeket. A múltkor meghívtak prédikálni egy gyülekezetbe, és este a lelkész vacsorára behívott, legyünk együtt, egy kicsit beszélgessünk, és valahogy úgy adódott, nem is tudom már, hogy miért, hogy leültettek egy fotelba, egy darabig ők is ültek a fotelba, aztán úgy odaültek mellém, de le a szőnyegre. Nem is tudom már úgy megérteni utólag, hogy miért ültek a szőnyegre, és beszélgettünk, dolgokat kérdezgettek tőlem, én meg elmondtam nekik. És akkor utólag úgy meg is ijedtem magamtól, hogy mennyire tetszett nekem, hogy ott ülök a fotelbe. Nem így vagyunk? Hogy tetszik nekünk, hogy ott ülünk a főhelyen, és figyelnek ránk. És minden tekintet ránk szegeződik. És amit mondunk, azt meghallgatják. Talán még bólogatnak is. És vannak, akik úgy is tudnak beszélni, hogy odafigyeljenek rájuk az emberek. Észrevettétek magatokon, hogy mennyire szeretjük a főhelyeket? És mennyire szeretjük azt, hogyha illő tisztelettel szólítanak bennünket. Mindnyájan ilyenek vagyunk. Egy kórházban történt, hogy a beteg az egyik orvost úgy szólította meg, hogy főorvos úr. Az orvos pedig kijavította a beteget, és azt mondta, hogy adjunktus úr. A beteg erre ránézett, és azt válaszolta, hogy jó, de akkor ön úgy szólítson engem, hogy főmérnök úr. Hogy ott van bennünk az a lelkület, hogy úgy illik engem megszólítani, hogy főmérnök vagyok. És ha nem kapom meg ezt a tiszteletet, és mondjuk Pista bácsinak szólítanak a kórházba, akkor ez bosszant. És ha van egy alkalom, akkor visszavágok, és megmondom, hogy engem úgy kell szólítani, hogy főorvos úr. Bocsánat, főmérnök úr. Miért van ez bennünk? Miért ilyen fontos az, hogy hogyan szólítanak meg bennünket? Észrevettétek magatokon, hogy mennyire farizeusok tudunk lenni? Megijedtetek önmagatoktól? Fájt utólag, hogy még jól is éreztem magam a farizeus bőrében. És mindennek egyetlen egy oka van, hogy nagyobbak szeretnénk lenni, mint a többi ember. Ezért mondja Jézus az igében, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. Legyen mindenki szolgája. Ez a keresztény mérték. Jártam egy gyülekezetben, ahol ki volt állítva egy nagyon szép kiállítás a gyülekezet történetéről. Ilyen laporellókra volt kiállítva, mint itt van, lehet, hogy már régen ott volt ez a kiállítás. És a következőképpen készítették el a kiállítást. Rá volt írva, hogy a korábbi években és most. És olyan fényképeket válogattak, hogy a korábbi évek lelkipásztorai mellett egy-két ember volt. És a jelen lelkipásztora mellett pedig egy nagy sokaság. Hogy még ilyen pitiáner dologban is arra törekszünk, hogy ki a nagyobb. Nem vettétek észre magatokon? Hogy mindenben, kivétel nélkül. Nem mi vagyunk azok, akik állandóan felmagasztaljuk magunkat? Mindig elmondom a lelkipásztoroknak, hogyha többször kértek erről előadásra, és ezt nagyon hangsúlyosnak tartom, hogyha valaki az előd lelkipásztort megbecsüli, akkor a maga helyzetét teszi boldogabbá, könnyebbé. Ha fölé akarja helyezni magát az elődjének, akkor az előbb-utóbb vissza fog ütni a saját életére is. Persze elméletileg tudja ezt mindenki, de nagyon nehéz a farizeus lelkületünkkel szemben cselekednünk. Nagy dolog, ha valaki meglátja a maga farizeizmusát, és kétségbeesésében Krisztustól kért szabadítást, mert tudja, így mondja az ige, hogy különben megaláztatik. Ha valaki fölmagasztalja magát, akkor megaláztatik. Krisztustól kell szabadítást kérnünk, hogy nehogy megaláztassunk. Az lesz a legnagyobb megaláztatás, hogyha ott leszünk majd Krisztus színe előtt, és azt mondjuk neki, hogy Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk, nem a te nevedben csináltunk nagy dolgokat, és azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nagy dolog, ha valaki meglátja a saját maga farizeizmusát. A maga mutogatását. Azt, ahogy fölébe akar kerülni a másik embernek. Azt, ahogyan keresi az elismerést, az elölüléseket, a köszöngetéseket. És Krisztustól kér segítséget, hogy Uram, segíts, hogy meg tudjak szabadulni ettől a lelkületemtől. mert Krisztus föl fogja magasztalni, és része lesz az örök életben és az üdvösségben. Testvér, te hiszed azt, hogy lesz örök élet és üdvösség? Hiszed azt, hogy igaz a Bibliának a tanítása, hogy ott leszünk majd abban az országban, ahol nem lesz többet szenvedés, nem lesz többet halál, hanem Krisztus letöröl a szemünkről minden könnyet. És ott örökké való boldogságban leszünk vele. Elhiszitek, hogy létezik ez az ország? Ahol van egy atyai ház, ahol el van készítve a számunkra a hely, és ott Krisztussal együtt leszünk a legnagyobb szeretetben. Ezt elhiszitek? Akkor miért nem mondjátok el a gyereketeknek, hogy ami elhangzik a templomban, azt vegyék komolyan? Akkor miért nem mondjátok el, hogy tartsák meg azt az igét? Mert ettől függ, hogy hosszabban élnek, boldogabban élnek, egészségesebben élnek. Miért nem mondjátok meg nekik, hogy tartsák meg azt, ami elhangzik? Mert ettől függ, hogy bejutnak-e az örök életre és az üdvösségre. Tényleg elhiszitek, hogy van örök élet és üdvösség? Akkor mondjátok el a gyermekeiteknek, unokáitoknak, hogy ami elhangzik a templomba, az igaz, és azt mindenképpen szükséges megtartani. Amen. A 312. dicséret 4. versét énekeljük el, 312. dicséretünk 4. versét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk, helyünkön maradva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt kérjük tőled, hogy munkálkodj a mi szívünkben, lelkünkben. Hogy amit megértünk az igéből, azt tudjuk a hétköznapjainkban megcselekedni. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Kérünk, hogy gyógyítsd meg azokat, akiket meg akarsz tartani. És kérünk, hogy készítsd el azok szívét, akiket haza akarsz hívni a te országodba. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy őrizd meg a mi világunkat ebben a háborús veszélyeztetésben. Te mondtad, Úr Jézus, hogy imádkozzunk még az ellenségeinkért is. Nem is tudjuk, hogy kik az ellenségeink, de könyörgünk azért, hogy őrizd meg a kis embereket, a bajban lévő kis embereket, mind Ukrajnában, mind Palesztinában, mind pedig a világ más részein, ahol háborús konfliktusok vannak. Őrizd meg őket, akik a legtöbbet szenvedik ezekben a háborúkban. És könyörgünk hozzád, Urunk, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy mind többen legyenek, akik hitre jutnak, akik megismerik a saját bűneiket, és téged akarnak őszinte szívvel követni. Nincs érdemünk, Urunk, amire hivatkozhatnánk. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Meg a te akaratod, amint a mennyben. Újra fogadod is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az ügyesség mindörökké. Hirdetem testvérek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm Priskó János lelkipásztor testvérünket, nyugdíjas lelkipásztor, régebben szolgált Budán, Budapest-Budai gyülekezetben, majd több mint 20 éven keresztül a Kistarcsai gyülekezetnek volt a lelkipásztora. Köszönjük a bizonyságtételt, köszönjük a tükröt, amit elénk helyezett, amire úgy gondolom, úgy érzem, hogy szükségünk van, hogy meg tudjunk újulni, hogy meg tudjuk találni helyünket, és meglássuk néha önmagunkat is. Önmagunk hibáit, torzulásait. Isten áldását kérem életére, családjára és minden szolgálatára, mert amint látjuk, a nyugdíjas lelkipásztor azért nyugdíjas, hogy tudjon még szolgálni, ahol szükség van rá, ahova hívják, ahova szólítja az Úr. Így egy mondatban hagy emlékezzek arra, hogy egy évvel ezelőtt szolgált utoljára közöttünk Deák Zoltán lelkipásztor nyugdíjasként szolgált, mert hívta az Úr, küldte az Úr, és hitelesen szolgálta az ő, szólta az ő igéjét. emlékét megőrizzük továbbra is. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a kedves szavakat. Még annyit talán hagy mondjak el saját magamról, hogy 13 évig voltam a Pilisvörösvári gyülekezetnek a lelkipásztora. A mostaniak már nem hiszem, hogy tudják, de valamikor a Csillaghegyi gyülekezet gondozta a Pilisvörösvári gyülekezetet. Annak volt, amikor még nem volt a Pilisvörösvári gyülekezetnek önálló lelkésze, tehát a Csillaghegyi gyülekezetnek volt a szorványa Pilisvörösvár, és amikor a templomot építettük Vörösvárra, akkor nagyon kedves volt Zoli bácsi, meghívott egy istentiszteletre, és a vasárnapi perselypénzt a templomunk építésére ajánlotta föl a gyülekezet. Hát utólag is szeretettel köszöntöm meg a régieknek, akik akkor gondozták a szorványgyülekezetet, és a segítségét, az akkori támogatását, és Isten áldását kérem a mostani gyülekezetre. A záró éneket énekeljük el, a 392. dicséretünknek mind az öt versét, a 392. dicséretünk első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok fel kéréseteket az Úr előtt. És Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.